Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Hogyan lehet vége ennek az elfajultnak látszó konfliktusnak a hivatal és az Országos Bírói Tanács között? A legutolsó álláspont az, hogy a tanács szerint nem is vizsgálták érdemben az ön tevékenységét, hanem személyi kérdéssé nyilvánították, és ezzel azt bizonyították, hogy az OBH elnökének a bírói rendszeren belül nincsen felügyelete. Súlyos szavak.
Én azt gondolom, hogy az Országos Bírósági Hivatal mindenkori elnöke az egyik legellenőrzöttebb közjogi szereplő, hiszen az Igazságügyi Bizottság előtt, a parlament előtt fél évente, évente be kell számolni, ugyanígy az elnöki kar, a bírói kar előtt, és ugyanígy az OBT részére is különféle tárgykörökben kötelező tájékoztatást adni, és ezeknek, sőt, ezen túlmenően is minden tájékoztatási kötelezettségnek eleget teszünk. Azon túl az önkormányzatiságot, vagy a bírói részvételt nem csak úgy biztosítjuk az elmúlt 7 év gyakorlata ez, ahogyan a törvény előírja, hanem projektek, munkacsoportok, hálózatok tucatjait alakítottuk ki, ahol bírók százai vesznek részt, akár a szabályzatok, informatikai fejlesztések, képzési anyagok előkészítésében, sehol a körülöttünk lévő országokban ilyenfajta bírói részvétel nincsen, nem létezik.
Mi lehet az oka ennek a szabad szemmel, laikus szemmel is látható konfliktusnak az ön törvény szerint ellenőrző tanács és a hivatal között?
Picit visszamennék az időbe, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ki a bírósági rendszernek az irányítása. 3 főszereplő van. A kúria, amelyik az ítélkezés jogegységért, a tartalmi megfelelőségért, akár a jogegységi eljárásokon, akár a felülvizsgálati eljárásokon keresztül felelős. Ő tehát az igazságszolgáltatás valódi tartalmáért felel, és ott van lehetősége közvetlen vagy közvetett beavatkozása a joggyakorlat irányításával. Az Országos Bírósági Hivatal dolga, hogy ezt az óriási nagy szervezetet, ezt működtesse, üzemeltesse, a menedzsmentjét oldja meg, hiszen 100 milliárdnál nagyobb költségvetésről van szó, amit gondozni kell, 188 épületről, 11 ezer dolgozóról, évente érkező 1,5 millió ügyről. Egy hihetetlen nagy logisztika kell ahhoz, hogy ezt az egész szervezetet működőképes üzemmódban tartsuk, és az Országos Bírói Tanácsnak pedig a törvény egy felügyeleti, illetve közreműködési jogkört adott, az alaptörvényben is szerepelnek egyébként ezzel a megjelölése. A felügyeleti jog azonban alapvetően a törvény szerint egy véleményezési jogkört jelent az ő részükről, tehát a különféle központi igazgatási jogkörbe tartozó feladatellátásomat, vagy a bíróságok működését véleményezhetik. A gondot ott látom, hiszen 2012-től létezik ez a modell, és ugye nem hallottak rólunk ilyenfajta híreket, nem tudták megtölteni az egyes weblapokat az OBT, OBH-ról szóló hírekkel, negatív hírekkel, azért mert a jogszabályi keretek között igyekeztünk működni, mind a 3 szereplő arra törekedett, hogy a viták ellenére is mindig a bíróság érdekét és a jogkereső polgárok érdekét tartsuk szem elő. Most azonban az OBT tagjai egy másfajta jogértelmezést tettek magukévá, új tagokat választott egy elektori gyűlés 2018. januárjában, kezdték meg a működésüket, és ők igazából sokszor nem is velem vitatkoznak, hanem a jogszabályokkal, amelyek alapján működnünk kell. Csak 2 példát hadd mondjak erre. Ugye kifogásolják azt, hogy a kiadott szabályzatokat véleményezhetik. Ez szerepelt a parlamenteri vitt indítványukban is, holott maga a törvény fogalmaz így, hogy a kiadott szabályzatokat véleményezik. Először, amikor a korábbi gyakorlat szerint ténylegesen bevonásra kerültek a szabályzatok területek, tervezetének alakításába visszautasították, hogy ebben ők nem vesznek részt, hiszen a kiadott szabályzatokat kell véleményezniük. Azok után pedig a megbeszéléseik során eljutottak oda, hogy ez biztos valamilyen elírás a jogalkotó részéről. A végén pedig az egyik törvénysértést ezáltal rótták fel nekem, hogy a kiadott szabályzatokat véleményezhetik. De hozhatnék számos ilyen példát, a vezetők, azok nem választással kerülnek a tisztségükbe a bírósági szervezeten belül, 800 vezető van egyébként, hanem kinevezéssel. Ítélőtáblai elnök, törvényszéki elnök, kúria elnök és az OBH elnök rendelkezik ilyenfajta jogkörrel. Mégis valahogy olyan fajta értelmezést tulajdonítanak a törvénynek, minthogyha a választás vagy választásnak kellene megtörténnie. Vitatják azt, hogy egyáltalán a pályázatokat eredménytelenné lehet nyilvánítani. Néha úgy érzem, mint a viccbeli nyuszika magamat, hogy ha sapka van rajta, akkor az nem tetszik, ha nincs sapka, akkor az nem tetszik. Egy másik példát is hozhatnék erre, az előterjesztésekre adott válaszaimat nem veszik figyelembe, amikor a valóság nem azt tükrözi, amit ők a valóságról látni szeretnének, vagy valónak hisznek, akkor azt figyelmen kívül igyekeznek hagyni, így vannak most az Országgyűlés vagy az Igazságügyi Bizottság határozatával is. Ez a testület nyilván az én válaszaim alapján is észlelte azt, hogy bizony az indítvány megtételében résztvevő OBT tagok javarésze objektíve és kizárt vagy elfogult volt, amikor a döntésüket meghozták, amikor a határozatot meghozták. Senki se lehet bíró a maga ügyében, ezt mindenki tudja. Itt mégis az történt, hogy olyan pályázatokat illetően állapítottak meg kritikát, sőt törvénysértést, mintha csak egy statáriális bíróság lennének, amelyeknek éppen ők maguk is részesei voltak.
Hogy lehet feloldani ezt a helyzetet, amikor az álláspontjaik ennyi idő alatt szemernyit sem közeledtek? Ők azt állítják, hogy 8-szor hívták föl önt arra, hogy válaszoljon az általuk megfogalmazott kritikákra, és az utolsó eszközük volt az, hogy az Országgyűlésben az ön alkalmatlanságát indítványozza. Ezek rendkívül súlyos konfliktusra utalnak. Hogy lehet ebből kijönni?
Még mielőtt erre válaszolnék, azért azt elmondom, hogy nekem időnként a lélegzetem is eláll, mint bírónak, aki ugye egész pályafutásom alatt arra törekedtem, hogy az elém kerülő ügyeket, a jogszabályok, a tények, a bizonyítékok alapján körültekintően és tárgyalagosan ítéljen meg, amikor ezeket a mondatokat hallom vissza, vagy olvasom az újságban, hiszen több mint 500 levelet küldtem az elmúlt másfél év alatt az OBT tagjainak, vagy a soros elnököknek, vagy a tagoknak közvetlenül, vagy az elnökökön keresztül a tagok részére. Több mint 300 közleményt jelentettünk meg, nem is csak a központi intraneten, hanem a világhálón, azokban a tárgykörökben, amelyek iránt érdeklődést mutattak, és mindig megpróbáltuk kibogozni, kihámozni a felvetéseikből azt, ami valóban hasznosítható, hiszen számomra is fontos az, hogy a visszajelzések figyeljek, és minél jobban működjünk.
Van most dolga önnek, mint a bírósági hivatal elnökének, vagy meg kell várni, amíg az Alkotmánybíróság ebben az ügyben valamit dönt?
Többféle lehetőség áll, azt gondolom, előttünk, hogy visszatérjünk a józan ész szabályaihoz, és a békés együttműködés mellé álljanak az OBT tagjai a káosz és a harc helyett. Valóban segítséget jelentett az Alkotmánybíróság döntése, hiszen most látszik, hogy talán mégsem annyira jól megfogalmazott a jogszabály, hiszen egy ilyen vita esetére nincs olyan fórum, amely azonnali döntést hozna, hogyha a két vagy a három szereplő között vita merülne fel, hatásköri viták adott esetben, ami más szerveknél, egy önkormányzat, hatóság között vita esetén biztosított az alkotmánybírósági törvényben. Az is lehet, hogy másképpen kellene kialakítani az OBT összetételét. Miért nem delegálhat minden egyes bíróság egy-egy tagot, biztosítva ezzel minden bíróság számára a képviseletet ebben a testületben. Tehát sokféle megoldáshoz nyúlhat a jogalkotó is, és persze meg lehet tenni azt is, hogy kiegészítjük az OBT tagságát. Ugye most 11-en vannak a 15 helyet, nem is minden szint képviselteti magát. Ehhez azonban az OBT-nek is lépnie kellene, hiszen úgy módosítottak a választást, illetve néhány részletszabályt, amely többünk álláspontja szerint a sarkalatos törvényekbe ütközik.
És OBT azt mondja, hogy önt sokszor fölhívták már, hogy a pottag választógyűlést hívja össze.
Igen, és én pedig azt kértem tőlük, egyszer ugye össze is lett hívva ez a pottag választógyűlés, és ott a küldöttek, a bíró küldöttek többsége úgy döntött, hogy nem választanak tagot, sőt kérték őket, hogy távozzanak, mert nem úgy működnek, ahogy akár a saját egykor meghirdetett hitvallásukban is azt célul kitűzték, a békés együttműködés, a bírósági szervezet előmenetele, az átláthatóság, a kiszámíthatóság, a tárgyalagosság. Természetesen a törvény szerint a pottagválasztógyűlést össze kell hívni, de hogy mondtam, most nehézséget jelent, hogyha ezeket az összbírói értekezletek összehívását elrendelném, abban az esetben olyan szabályok mentén kellene lebonyolítani a választást, amely néhány tekintetben a sarkalatos törvénybe ütközik. Én magam is egy csapdában érzem magam emiatt, hogy természetesen kellene összehívnom, másrészt viszont most akadályt látok abban, hogy éppen, hogy a törvényesség miatt kellene arra figyelnem, hogy ez rendben zajlódjék le. Hamarosan újabb találkozót tartanak, és remélem, hogy feloldják ezt a problémát.
Ilyen mélységű vita van, jogszabályértelmezési vita, alkotmányossági vita az Országos Bírói Tanács és ön között, akkor nyilván ebben nem tudnak egymáshoz közelebb menni. Van olyan testület, ami ezeket a vitákat egyszer s mindenkorra eldöntheti és megmondhatja, hogy merre van az előre?
Ahogyan mondtam, a jogalkotó, ha valamelyik testület jogkört ad az ilyenfajta viták eldöntésére, de én azért még bízom abban, hogy képesek leszünk magunk is megoldani sok problémát, vissza tudunk térni a józan párbeszéd körébe, hiszen valójában bár úgy néz ki kívülről, mint hogyha valami hadi állapot lenne, sokat tesznek sokan, hogy ez így tűnjön, de valójában a bíróságok működése az zavartalan. Tehát igazából, amit az alaptörvény számunkra kiszab, hogy a bíróság igazságszolgáltatási tevékenységet végezzen, ez a tevékenység, ez működik a bírósági szervezetben, és még a legnagyobb kritikusok is elismerik azt, hogy az elmúlt 7 évben óriási fejlődésen ment keresztül a bírósági szervezet. Erre szívesen hoznék példákat, mert jó volna, hogyha arról beszélhetnénk, ami valóban érinti a hozzánk forduló ügyfeleket, ami a jogkereső polgárok számára fontos.
Önnek van javaslata arra nézve, hogy vagy a hatásköri szabályokat, vagy az OBH-OBT viszonyt újra szervezzék?
Igen, megfogalmaztunk ilyen jogszabálymódosító javaslatot, ahogyan az OBT maga is megfogalmazott ilyen javaslatot, úgyhogy remélem, hogy lesz a jogalkotóban bátorság, hogy ebben a helyzetben segítőkezet nyújtson számunkra.
Hogy billenne el a jelenlegi rendszer, vagy csak tisztázódnának a viszonyok?
Semmiféle, a mi javaslatunk szerint semmiféle hatáskörváltozás az OBT tekintetében nem történne, pusztán a tagság bővül neki úgy, hogy minden egyes bíróság képviseleti jogot nyerne, és nem érintené ez a módosító javaslatunk, ami még a bírósági szervezeten belül van véleményezés alatt, nem érinteni a jelenlegi tagságnak a létét vagy jogköreit.
Az ellenőrzés, a felügyelet módjának tisztázására van szükség? Mert kívülről nézve, mint ezen is vita lenne, hogy az OBH elnökének felügyelete az vajon mit jelent?
Igen, hát ez a, sajnos ugye többségében büntető munkaügyi közigazgatási az még ebből a szempontból talán nagyobb tudással rendelkezik az a bírói kar a közjogot illetően, de nagyon sok gondot talán az is okoz, hogy ez a közjogi tudás az nem igazán tükröződik a testületi munkában
sem. Más gondolnak felügyelet
más
alatt?
Más gondolnak. Csak egy példát mondok, ugye az eredménytelen pályázatokat is, ahogyan a törvény előírja, szükség szerint indokolni kell. A szabályzatunkban ennél nagyobb terhet és felelősséget vettünk magunkra, tehát a saját magam által írt szabályzat ennél többet követel meg, részletes indokolást. Minden esetben az elmúlt években erre az indokolásra sor került az érintett, a bírói test, az adott bírói testület bírósági szervezet irányába, de nyilván, mivel közjogi határozatokról van szó, és közjogi jellegű döntésekről, ezért ezek nem úgy néznek ki, mint egy büntetőítélet, amihez egy büntetőbíró, akiből most 9 fő van az OBT-ben, hogy annak ki kell néznie. Tehát van egy képük, hogy ezeknek a határozatoknak úgy kellene kinéznie, mint egy ítélet, és ezt próbálják számon kérni, de hát a törvény nem rendeli ezt el, és nem is ez volt eddig a gyakorlat, és nem is lenne helyes, hogyha így néznének ki szerintem az OBH elnöki határozatok, mint ahogy egy köztársasági elnöki határozat, vagy egy bármilyen miniszteri határozat sem ebben a fajta formában öltestett, mert az egy másik pálya.
A bírói önigazgatás modellje, a kúria OBH OBT 3-as, ez maradhat ön szerint?
Én szerintem egyébként egy alapvetően jól bevált rendszer ez. Tehát az elmúlt 7 év eredményei azért azt mutatják, hogy ebben a rendszerben képesek voltunk nagyot teljesíteni és nagyot menni előre. Ugye a legfontosabb az ügyfeleknek az, hogy a jó és időszerű ítéletekhez mielőbb hozzájussanak. Tegnap is megjelent egy álhír a bírósági eljárások elhúzódásáról, sajnos ezt éppen az Európa Tanács adta ki, vagy utalt egy fél mondattal erre, és ehhez képest 40%-kal csökkentek a 2 éven túli ügyek a magyar bírósági szervezetben 2010-től kezdődően. Hát ez egy óriási nagy szám. Az ügyeinknek a 86%-a egy éven belül befejeződik. 91%-a polgári járásbíróság ügyekre gondolok, első fokon jogerőre emelkedik. De az új BH-hez kapcsolódóan is a Miskolci Törvényszék járásbíróságain a büntető ügyekben 100 nap az átlagos pertartam.
Említette.
És olyan számokat tudnék felsorolni, de akár a hatályon kívül helyezést is, ami persze előfordul, de mégis az egykori, a büntetőügyekben az egykori 10-6%-os hatályon kívül helyezéshez képest most 3-3,8%-a a fellebbezett ügyekből a hatályon kívül helyezés. Tehát mind a minőségben, mind a mennyiségi mutatókban óriásit léptünk előre, és a bírói munkateherben is, amíg csak a fővárosi törvényszéknél maradva, ahol 100 éves terhet cipeltek magukkal, 4 évvel ezelőtt még 150 ügye volt egy törvényszéki első fokon ítélkező polgári bírónak, ma átlagosan 38 darab ügye van.
Említette fővárosi törvényszéket is, és az eredménytelenné nyilvánított pályázatok ügyét is, ez a kettő ez Vadász Viktor pályázó személyében érintkezik, akinek a pályázatát jól lehet személyes meghallgatáson már csak ő vett részt, végül eredménytelennek nyilvánította, és a interneten fellelhető jegyzőkönyv egészen meglepő hangnemű mondatokat is tartalmaz, mint hogyha itt személyes viszonyokról lenne szó. Mi lehetett eredménytelen a pályázat?
Hát a pályaműnek, ha címet lehetne adni, akkor, és ezt természetesen el is mondtam, és a szokásos indokolásban szerepelt is, akkor azt a címet lehetne neki adni, hogy haragban a világgal, holott egy törvényszéki elnöktől mindenki azt várja el, hogy biztonságot és békét teremtsen, és azt őrizze meg a bíróságon, ne pedig harcokat vizionáljon a külvilággal szemben, hiszen azért jönnek hozzánk az emberek, hogy a jogvitáikat megoldjuk, ne pedig azt, hogy tovább növeljük a feszültséget, ami bennük van. Ehhez viszont azt kell, hogy a bírósági szervezet is megfelelő körülmények között nyugodtan tudja végezni a munkáját.
De lát ilyen nyugalmat?
Ez az egyik...
Ön is fenyegetőként értékelte olyan mondatokat, amiket kívülről olvasó, néző nem feltétlenül érzékel fenyegetőt. Ez hogyha a hangulat lenne rettenetes.
Nem mondanám, hogy rettenetes a hangulat. Maga a pályázó se így értékelte, hanem megköszönte a beszélgetést, és azt, hogy le is írtam, és el is mondtam, hogy mik az indokaim. De visszatérve, ezen a hangulati elemen túl az egy komoly gond volt a pályaművel, hogy nem tartalmazta a törvényben meghatározott elemeket. A törvény írja elő egyébként azt, hogy a pályázónak a közép- és hosszú távú terveit ütemezetten is be kell mutatnia. Ez hiányzott a pályaműből, nagyon sok tekintetben hiányos vagy téves ismeretekről tett tanúbizonyságot a pályázó.
Mondta a pályázó, hogy adatra van szüksége, és az adatok ismeretében frissítenie kell.
Ezek az adatok szerepelnek azon az intranetes hálózaton, amiket bárki elolvashat, csak egy példát hozok, bűnjelkezelés, évek óta dolgozunk rajta, hogy a bűnjeleket nyomozóhatóság, ügyészség részére egységes nyilvántartási rendszer és egy egységes tárolási rendszer akár egyetlen hivatal gondozza, és kormánydöntés alapján hónapok óta dolgozunk ennek a nyilvántartási rendszernek az előkészítésén, a jogszabályok előkészítésén, a jelenlegi bűnjelek feltárásán, mégis erről nem voltak ismeretei a pályázónak, pedig a fővárosi törvényszéket ez többszörösen érinti, és számtalan körlevél, és hír ment ki erről. De sorolhatnék számos ilyen példát, azt gondolom azonban, hogy a bírósági szervezetrendszer egészét illetően ez egy apró kis pillanat és esemény, igazából a fővárosi törvényszék működése az biztosított jelenleg is, és
ki kell írni újra ilyenkor pályázatot, amíg nem lesz egy új elnök? Mi a szabály?
A szabály az az, hogy amennyiben egy pályázat eredménytelen, akkor ha kétszer eredménytelen már a pályázat, akkor lehetőség van arra, ezt a törvény biztosítja, hogy egy év időtartamra legfeljebb megbízással kerüljön betöltésre az adott tisztség. Ezt nem csak az OBH elnöke számára biztosítja a törvény, hanem ugyanígy a törvényszéki elnök, az ítélőtáblai elnök, de akár a kúria elnök számára is.
Ki lesz az új vezető ebben a következő évben?
A következő évben össze a jövő héten ki fog derülni.
Kinevezéssel? Ön nevezi ki?
Erről a jövő héten tudunk tájékoztatást adni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.